Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe
és a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
Hetedik rész, Mária Terézia.
Gyakorlatilag 20 évig folyamatosan vagy terhes volt, vagy az utána levő időszakban épült föl, de hogy 15, ha vonta volt nagyjából.
Igen.
Hogy úgy terhes, kevés olyan nő volt, aki abban az időben szerelembe váltott férjhez.
Igen.
És hogy ő nagyon rajongott Lotaringiai Ferencért.
Egy boldog házassága volt még azzal együtt is, hogyha tudta, hogy a férje mondjuk időnként félrelép.
Ők nem csak a gyerek csinálás szempontjából szexeltek, hanem mert hogy ők szerettek együtt lenni.
Szerették a szexet, igen.
Igen. Van olyan pletyka, hogy állítólag az egyik alkalommal még az ágy is összetört alattuk.
Ez igaz. Az, hogy ő szerette a szexet, az együtt járt azzal, hogy elkezdtek róla, illetve az erkölcséről mindenféle pletykák keringeni. Van róla egy ilyen ma is élő, nem is tudom, előítélet, hogy ő egy ilyen nagyon, nem is tudom, hűtlen nőszemély volt, aki mindenféle orgiákat, meg állarcos bálokat szervezett, és hogy így szedte össze a hivatalokat, hercegeket, de még a híres magyar testőrségét is azért szervezte, hogy ott legyen utánpótlás a szeretőinek. Ő azt az elvet vallotta, hogy a gyerek arra születik, hogy engedelmeskedjen, még ezt magától meg nem szokja, vagy meg nem tanulja. Valami olyan felelősségtudat volt rajta, és egy olyan munkabírás, ami szerintem legtöbb férfi uralkodóra nem jellemző, sőt azt mondják, hogy az egész Habsburg dinasztiában Ferenc József bírt még olyan kitartással és munkamorállal, mint ő.
A Micsoda nők voltak podcastnak az első gondolata a fejembe, az akkor pattant ki, amikor a Mária Teréziának az életéről olvastam. Mert hogy ciki vagy nem ciki, én nem tudtam, hogy neki 16 gyereke volt. És akkor, amikor ezt így elolvastam, meg így olvasgattam róla, így azt mondom, hogy úristen, hát hogyha én nem tudom, akkor valószínűleg nagyon sok mindenki más se tudja. Bár lehet, hogy rajtam kívül mindenki más tudja, nem tudom. De szóval nekem ez egy ilyen nagyon, nagyon a wow faktor volt, hogy ő így az uralkodói szerepek mellett ennyi gyereket szült. De majd erre ki fogunk térni, hogy azért nem volt a... messze nem volt a tökéletes anyukák,
igen,
vagy, a,
hát
vagy még a jó anyukák között se.
Igen, mert ugye a jó anyasság fogalma azért elég sokat változott azóta, és az ő korában mindenki valószínűleg azt mondta volna, hogy fú, nagyon jó anya, vagy talán túl gondos anya, sőt, még azt hiszem így is fogalmazták volna, azért ma már inkább más szakszavakat használnánk erre, de... Ezt én egyébként csak annyit tudtam, hogy sok gyereke volt. Tehát én mondjuk, ha valahogy legyen is minimum, meg kellett volna tippelni, én azt mondom 7-8. Tehát, hogy a 16-ot azt én sem tudtam, és aztán a 13 az meg is érte a felnőtt kort.
Igen.
És hogy mindet kihordta. Tehát, hogy 16-szor esett teherbe, és minden terhességét kihordta, ami nagyon ritka volt abban az időben, főleg ugye a főnemesi körökben, ahol egyébként ugye nagyon több uralkodó családból is hallani azokat a történeteket, hogy milyen nehezen estek teherbe például királynék, hogy milyen gyakori volt a vetélés, sokkal gyakoribb, mint mondjuk a közrendű embereknél. Főleg egyébként azt mondják azért, mert hogy ugye a belterjesség és a rokoni házasságok, azok erre is hatással voltak, hogy így a nők szervezetében jöttek létre olyan torzulások, ami miatt nem tudtak annyira megfogadni például.
Igen, meg hát Mária Teréziának a testvére, ő rögtön az első szülésbe bele is halt.
Igen, ő pedig szóval. 16-ot.
Igen. Nagyon
azért durva. Elképesztő.
Na de hogy a másik dolog, meg amiről ugye nyilván ő híres lett, hogy ugye ott neki az apja nagyon várt egy fiú trónörököst.
Igen.
Mert hogy ott akkoriban nagyon nem volt divat. Meg hát nem is lehetett valójában.
Elvileg nem lehetett volna. Igen, az, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy Mária Terézia életének a legnagyobb fordulata az valami, ami nem történt meg, hogy nem született fiú testvére. És ugye ez a történelem óráról ismerős szó, ez a pragmatika szankció, ami egyébként egy ilyen, ha jól néztem utána, egy ilyen összefoglaló neve egy bizonyos fajta ilyen rendeletcsoportnak, tehát hogy ebből több is született, de ez a Károly féle, ez éppen arról szólt, hogy a környező, vagy hát az európai nagyhatalmakkal megpróbált elfogadtatni, illetve megígértetni, hogy el fogják ismerni a lányági öröklést az Ausztria, illetve az akkori német-római császárság vonatkozó területein, mert hogy ugye akkor Ausztria még egy tartománya volt tulajdonképpen, vagy hát a német-római császársághoz tartozott. Jól tudom, és egyébként pont ezért ezt lehet, hogy mondjuk el is az elején, mert sokat fogjuk szerintem császár nézni, meg más címekkel ellátni Mária Teréziát, hogy Mária Terézia nem volt osztrák császárnő, és osztrák császárság csak valahol ott 1806 felé jött létre. Eddig ebben a szakaszon, amikor megörökölte a trónt, akkor Mária Terézia osztrák uralkodó főhercegnő lett, mert hogy Ausztriának főhercege volt, és később, amikor a saját férjét, a névleges címet jelentő, de hangzatos német-római császársággal megajándékozta, tehát megválasztották német-római császárnak a férjét, akkor lett ő császárné, illetve Magyarországon és Csehországban megkoronázták királynőnek, tehát ő uralkodó főhercegnő, királynő, német-római császárné, viszont nem osztrák császárnő. Mm. Na, első fun fact Mária Teréziáról, vagy hát a második, 16 gyerek után.
Igen, és egyébként mondtad, hogy ugye, hogy nem volt fiú testvére, egyébként volt egy bátyja, Lipót János, ő 7 hónaposan meghalt.
Igen, és igaz, ez igaz, ezt rosszul mondom, hogy született neki egy fiú testvére, illetve még számítottak is további fiú testvére, mert annak ellenére, hogy az apja 6. Károly egész fél életét azzal töltötte, hogy kilincselt a különböző királyi udvaroknál, és mindenhol így ment a pragmatika szankcióval, hogy akkor biztos, istibiszti, hogy elfogadjátok a lányomat, hogyha majd trónra kerül, hogy ilyen sokat áldozott erre, hogy Mária Terézia biztosan trónra ülhessen, hogy egyébként egyetlen nem készítette fel az uralkodásra, tehát semmivel nem kapott több edukációt, mint a korának a többi király kisasszonya, vagy herceg, főherceg kisasszonya. Tehát tanították nyelvekre, zenére, minimális történelemre, irodalomra, táncra és illemtanra, és ezt így mai napig nem tudni, hogy egyébként Károly, aki szerette az idősebbik lányát, Mária Teréziát, és szeretett vele időt tölteni, miért nem szent erre is egy kis figyelmet, mert azt tudni, hogy egyébként Mária Terézia nagyon is érdeklődő volt, tehát hogy ő szeretett volna bevonódni. Egy lehetséges válasz erre, hogy Károly arra appellált, hogy majd úgyis a férje fogja átvenni helyette a hatalmat, csak ez nem valószínű, mert ő elég jól ismerte már akkor a kijelölt, kiszemelt vőlegény, tehát tudta, hogy ha ő lesz, akkor nem egy karizmatikus személy lesz Mária Terézia férje. Illetve még az is benne van a pakliban, hogy pontosabban ez a valószínű magyarázat, hogy ő nem adta fel ezt a fiú örökösnek a reményét, ugyanis én akkor egy kicsit utána olvastam, és ott találkoztam Mária Terézia anyjának a történetével, ami az ő tragédiája, az egy példája annak, vagy bizonyíték annak, hogy Károly mennyire bízott továbbra is a fiúgyermekben, ugyanis ez a Erzsébet Krisztina névre hallgató egykori német hercegnő, aki Mária Terézia édesanyja lett. Az ő élete, ahogyan sok uralkodói családba született lánynak elég tragikus. Egyfelől azért, mert azt tartották róla, hogy korának az egyik legintelligensebb, műveltebb, talpra esettebb, és egy ilyen nagyon életre való és szép fiatal nő volt, aki egyébként érdeklődött a filozófia, a politika, a történelem iránt, jobban lőtt, mint a legtöbb férfi az udvarban, már oda-haza azt tartották, vadászott a udvarhölgyeivel, fiúnadrágot öltött, és úgy lovagolt, és amikor megérkezett Károly udvarába, akkor ott vele egyből közölték, hogy na itt ilyen nem lesz. Ennek ellenére egyébként nagyon jól értette az, hogy a háttérből irányítsa a dolgokat, hiába mondták neki, hogy a politikától neki távol kell tartani magát. Például, amikor a lányai kiházasításáról volt szó, akkor így összeszervezte az udvar roncoknak azt a csoportját, akik ellenezték a spanyol házasságot, amit ő maga is egyébként ellenérzésekkel figyelt. Tehát, hogy egy ilyen nagyon talpra esett, nagyon karakán és szép életre való nő volt, akinek gyakorlatilag arra ment rá az élete, hogy nem szült fiút, ugyanis egy az, hogy az udvarnak a mindenféle megvetésével szembe kellett néznie, de például olyan praktikákkal próbálták már Mária Terézia, illetve az ő testvére Mária Anna születése után rá venni, vagy hát elősegíteni az ő termékenységét, hogy amikor a férje meglátogatta a hónapnak bizonyos éjszakáin, akkor ilyen pornográf rajzokkal pakolták tele a szobáját, meg festményekkel, ezek hol nőket ábrázoltak, hogy az uralkodónak legyen nagyobb kedve a dologhoz, vagy pedig ilyen nagyon szép férfi testeket, hogy hát, ha akkor a férfi szépség így át szivárog az ő méhébe, és akkor fiút fog fogadni, és hát azért ez egy ilyen...
Ez a sorozatban egyébként, amit átküldtél,
igen.
Abba benne is abba volt, benne hogy is amikor van. Együtt háltak, akkor hozták be a festményeket.
Igen, igen,
de én azt hittem, hogy ez valami ilyen túlzott
tényleg
dolog.
Tényleg ezzel próbálkoztak. Igen, igen, mert készült az életéről egy cseh, német, magyar, nem igen. tudom, nagyon sokféle koprodukció, mert és érdekes, hogy ezt csak az első három részt szinkronizálták le, talán is van belőle 6.
Aha.
Egyébként, úgyhogy nem is tudom, hogy hova lett a többi, de Nagy Ervin is játszik talán benne, tehát igen, van benne
igen,
egy pár magyar szereplő.
Tenki Réka is, azt hiszem.
Egyébként nem, tehát hogy egészen hiteles, meg úgy amennyire én eddig követtem, így eléggé jól mutatja be a történéseket, mert ezt találtam más történetíróknál is, hogy ez tényleg megtörtént. Illetve hát az anyját, ezt úgy próbálták még kezelni az akkori doktorok, hogy felírtak neki egy italt, ami lényegében egy likőr volt, hogy így azt, mert ott a szép pirosgás lesz az arca, és jobban fog majd úgy pezsegni a vére, vagy jobban kívánja a szexet, mert szegény nő gyakorlatilag alkoholista lett, és máj zsugorban szenvedett, vagy máj, tehát máj betegségben szenvedett, és előírtak neki egy ilyen termékenységfokozó diétát, amitől elhízott, de úgy, hogy gyemelővel kellett szegényt egyik székből a másikba rakni, és légzési nehézségei lettek, és hát mindenre természetesen még egy depresszió is társult, úgyhogy Mária Teréziának az édesanyja volt az első áldozat ennek a hatalmas fiúvárásnak, ami nem történt be, és ezt így el akartam mesélni, mert ez egy annyira szomorú, meg nem is ismert történet ennek a magyar történelem, és egyébként nagy hatással lévő Friednek, illetve uralkodó nőnek, nénak, hogy ez itt kezdődik, és érdekes amúgy, mert Mária Terézia, aki híres volt a közvetlenségéről, meg arról, hogy nagyon szépen nyilatkozik azokról, akiket szeret, meg közel állnak hozzá, sosem beszélt az anyjáról. Tehát ugye rengeteg levelezése maradt ránk, naplók, bejegyzések, stb., de valahogy az anyját nem említi sehol, pedig még sokáig élt az édesapja halála után is, csak akkor merőzve egy főhercegnéként visszavonultan élt, és távolabb az udvartól.
Nem tudom. De egyébként ez érdekes, hogy ugye ez a pragmatika szankció, a nőági öröklés, ez ugye egyre többen szerették volna megfúrni, hogy ne menjen Mária Terézia után, és ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez is benne volt, hogy ezért volt neki annyi gyerek, mert ugye a 16-ból azt hiszem 4 fia volt.
Igen.
És ugye akkoriban nagyon sok gyerek halt meg, és lehet, hogy az volt benne, hogy akkor azért szül, hogy ha nem tudom, a 4 fiúból 3 meghal, akkor még mindig van egy negyedik fiú, aki tudja örökölni a trónt.
Igen, szerintem ez valahol lehet, hogy összekapcsolta tudat alatt az anyjának azt a szerencsétlen sorsát, amire lehet, egy kicsit meg is vetette, le is nézte, ki tudja, de hogy ettől annyira távol akart tartani magát, hogy ezzel a folyamatos gyerek szüléssel biztosította be magát, mert azért azt, tehát el kell mondani, hogy persze ő nagyon szigorú vallásos nevelést kapott, úgyhogy és ugye elvileg az egyház nem támogatta a fogamzásgátlásnak semmilyen formáját, tehát még a megszakításos közüslés sem, amit egyébként az egyszerű, vagy az átlag emberek akkor leginkább használtak, mint fogamzásgátló módszert. Egyéb praktikák mellett ezek mondjuk a javarésze a kereszténység térnyelésével eltűnt. Érdekes egyébként, hogy ez az első vallás, illetve az egyetlen kultúra, ami tiltja a fogamzásgátlást. Tehát még az ókori görögök, rómaiak sem tiltották a nőknek, hogy meghatározzák, hogy mikor akarnak teherbe esni, és hányszor. Másképp, hogy mennyire voltak erre megfelelő módszereik. De hogy, és persze az is ott van, hogy egy uralkodónál nagyon is kívánatos, hogy minél több gyereke legyen, de azért a 16. szülés után már, és szerintem akkor sem saját akaratából nem lett több gyereke, hanem azt meg elérte a menopauza. Tehát, hogy ott azért valahol, és úgy, hogy egy uralkodónőről beszélünk, aki tényleg napi 4 órát aludt, és minden áldott nap dolgozott, hogy ott azt mondani, hogy bocsi, de tartsunk egy kis szünetet, vagy egy pár év kihagyást, szóval, hogy ez a
egyik legnagyobb rejtély. Ez fizikailag nem is tudom, én 3 terhességen vagyok túl, és a 3. után azt mondom, hogy köszönöm szépen, ő meg gyakorlatilag 20 évig folyamatosan
igen.
vagy terhes volt, vagy az utána... levő időszakban épült föl, de hogy kb. Nem is tudom, valahol olvastam, hogy 15 havonta volt nagyjából.
Igen.
Egy új terhes. Embertelen. Nem is tudom, hogy a teste hogy bírta.
úgyhogy ez nagyon elképesztően jó kötőszövejtei lehettek, vagy nem tudom, igen, valami nagyon szerencsés genetikai találkozás, mert egyébként a lányai sem örökölték ezt, tehát hogy ugye többen is nehezen szültek, vagy estek teherbe, aztán a kedvenc lányom, Mária Krisztina egyetlen egy gyereket szült, aki nem élte túl egyébként a szülést, és többször nem is tudott teherbe esni, úgyhogy ez a nagy fertilitás, ez nem is öröklődött tovább, de hát ezt ugye tudjuk, hogy azért az ő teste is annyiban megsínylette, hogy azért nem látunk a kép, hiába látunk a képeken, viszont egy ilyen testes hölgyet már, aki azért a 30-as, 40-es évei között is már egy ilyen igazi matróna testalkatot tudotta magáinak, de hát ez mondjuk egyáltalán nem csoda.
És ráadásul fiatalon, szóval, hogy ő neki 30 éves korára volt már 10 gyereke.
Igen.
30, szóval, igen.
30 éves korára 10 gyereke. Igen. Te jó Isten.
Igen. Igen. És még azt is érdemes szerintem megemlíteni, hogy a Mária Karolina nevű lánya. Igen. Még rajta is túltett, mert neki még 18 gyereke volt.
Azt a... Na, addig nem jutottam a könyvbe. Ő volt a pont nála. Mert amikor készültem, akkor szereztem egy könyvet Mária Terézia lányai címmel, aha, és az utolsó Mária Karolina lett volna, és igen, pont...
Neki is 18 gyereke volt. Gyerek.
A mindenit. Akkor tévedtem, akkor ő mégiscsak.
Igen. És a Lipótnak is 16 gyereke volt. Lipót fiának.
Te jó ég.
Szóval, hogy azért volt egy-két gyerek, aki tovább vitte ezt.
Az igaz, akkor.
Kemény. Na, de mielőtt gyerekekről, meg unokákról beszélünk, azért az is nagyon érdekes szerintem a Mária Terézia életében, hogy azon kevesek nők, nem is az, hogy uralkodó nő, hanem nők, kevés olyan nő volt, aki abban az időben szerelembe emeltett férjhez. Igen. És hogy ő nagyon rajongott Lotaringiai Ferencért.
Igen, én is valakint, hogy talán a 1400-as években volt egy Habsburg szerelmi házasság, Burgundi Máriai és Habsburg Miksáj, és az övék, és pont. És a kettő között eltelt több száz év, úgyhogy...
De szerencséje volt, mert igazából nem feltétlenül akarta az apja hozzáadni, csak aztán végül...
Igen, és itt egyébként van is egy ilyen romantikus, egy kicsit ilyen romantizált történet az ő életükről, hogy ugye Lotaringiai Ferenc, ő először 15 évesen látogatott el az udvarba, és akkor volt Mária Terézia 9, és ugye egy már 9 éves kislány is már a kamasz fiú iránt elkezdett szerelemben lángolni, és ugye amikor később 23 évesen újra visszatért a fiú az udvarba, akkor már övé volt mindenestül, és ugye Ferencet egyébként kifejezetten azért küldték Lotaringiából a bécsi udvarba, hogy egyfelől, hogy tanuljon, meg ott fejezzék be az ilyen udvari illemre, etiketre, stb.-re való oktatását, és hogy legyen kéznél, amikor majd a leendő, vagy hát várt uralkodónőnek férjet választanak, és azt mondják, hogy tulajdonképpen ettől fényesebb partit is kaphatott volna Mária Terézia, csak hogy az apja akkor azt mondta, hogy nem, neki a lány boldogság a legfontosabb, és hogy ezzel egy korát meghaladó szellemről és apai szeretetről adott az bizonyságot, de sokkal valószínűbb, hogy arról van szó, hogy nála befolyásosabb nagyherceghez, egy bajor uralkodóhoz, vagy egy porosz uralkodóhoz, vagy egy spanyol királyhoz nem merték volna, tehát nem engedték volna a környező hatalmak, hogy Mária Terézia egy nagyon prominens családdal tagjával kösse az életét, pont azért, hogy a Habsburgok ne erősödjenek meg, és hát ugye Mária Teréziának az egész életét végig kísérte ez az európai státuszkó, amit mindenáron fel akartak tartani, senki sem erősödjön meg ugye a másik rovására, és annak az első még pozitív hozadék az lett, hogy így viszont hozzá mehetett a szerelméhez, Ferenchez, és egyébként még annyit visszakanyarodva így a gyerekekre, hogy például olvastam, talán mind a ketten olvastuk egy olyan történészt, aki szerint, benn még az is felmerül, hogy ez a folyamatos terhesség nem egy ilyen kicsit egy ilyen bosszú állás volt.
Igen.
És mert egyébként már bennem is megfordult, amikor olvastam azt a könyvet még azelőtt, hogy leírtak volna ezt a mondatot, hogy ez olyan, tehát olyan figyelmetlenség egy férfi részéről, és mert ő azért tudott volna tenni azért, hogy ne essen folyamatosan a teherbe a felesége, de hát így tudva levő volt, hogy egyébként Lotaringiai Ferenc nem volt hűséges a feleségéhez, és elég sokat járt is mindenfelé a birodalomban, és így rendre hazament teherbe ejteni gyakorlatilag a feleséget. Mindig megszületett a gyerek is, rendben itt megjelent az udvarban, együtt háltak és ment tovább. És hogy nem egy kicsit az ő háttérbe szorított szerepéért volt ez egy ilyen bosszú, ami, ami egyébként valahol egy jogos felvetés is, meg nem is annyira, mert Lotaringei Ferenc abból a szempontból egy nagyon ideális társ volt Mária Teréziának, hogy nem voltak uralkodói ambíciói, tehát hogy nem volt feltétlenül hatalomvágyó és hataloméhes, és nem bánta, hogy őt nem koronázták sem magyar királlyá, illetve csak a kicsit kiüresedett német-római császári cím lett az övé. Becsvágya volt, tehát hogy elismerést és hírnévre vágyott, elsősorban katonaként szeretett volna érvényesülni, és már még életében az apósa elküldte Törökországba egy éppen kitört háborúba, hogy ott legyen hadvezér, és ott nagyon csúfosan kudarcot vallott, illetve később Mária Terézia, amikor már a saját trónját kellett megvédeni, akkor is kinevezte egy csapatoknak az élére, és ott például Prágát, amit elfoglaltak tőle a bajorok miatt, nem tudták visszafoglalni, mert hogy amikor utasította, hogy foglalja vissza a várost, akkor például elkezdett saját szakállára békéket kötni, meg tárgyalni, meg elkezdett politikust játszani, pedig nem értett hozzá, szóval, hogy volt egy jó pár balfogás, és amiatt az udvar az elkezdte csúfolni, és itt még az első éveiben járunk a házasságunknak is, amikor megszületett az első két lányuk, tehát hogy még az is elkezdték gúnyolni szegényt, hogy még fiút sem tud nemzeni. És akkor itt így felvetődik, hogy azért a büszkeségén esett egy-két folt meg a bizonyos Lotaringei Ferenc Istvánnak, amiért is ugye egy részben próbálta később ezzel a császári címmel kárpótolni a felesége, de van még egyébként vele kapcsolatban olyan érdekesség, hogy, és nekem erről a Dennis Thatcher jut egy kicsit eszembe, hogy itt beszélünk róla a másik MT-nek a férje, hogy ő is valahogy tudott egy olyan márék figura lenni, aki megtalálta a saját, hogy is mondjam, az önértékelésének a forrását a feleségén kívül. És hát ugye Mr. Thatchernek ott volt ugye az üzleti élet, és valahol ugyanezt történt Lotaringei Ferencen, azt leszem, hogy ő még nőzött is, tehát hogy neki a szerelmi kalandok is ott voltak kárpótlásként, de hogy ezt kevesen tudják, hogy előttük a Habsburgoknak nem volt magánvagyona, tehát az állam meg a családi vagyon az egyet jelentett, és Lotaringei Ferenc volt az, aki a Magyarország vagy Magyar-Horva határon Nyitra megyében és Holicsban létesített például ilyen mintagyárakat, nem tudom, majolika gyárat, meg sejemszövőüzemet, meg ilyen nagyon korszakalkotó üzleti fogásai voltak, és annyira jól értett a pénzhez és az üzlethez, hogy milliókat keresett. Tehát gyakorlatilag az egész Habsburg vagyont, amiből utána a örökösei fent tudták tartani munkat, ezt nekik köszönhetik, úgyhogy ez így érdekes volt, mert azt mindenképp érdemes Mária Teréziával összefüggésben elmondani, hogy egy boldog házassága volt még azzal együtt is, hogyha tudta, hogy a férje mondjuk időnként félrelép, ebbe beletörődött, mint az asszonyi sors részébe, ugyanis az, ami változtatni másik MT-hez, Margaret Thatcherhez hasonlóan egyébként ő maga sem akart. Én találtam egy idézetet, ami egyébként nagyon megható, hogy ezt Mária Terézia halála után találták az imakönyvében, hogy egy napon, már 3 évvel a férje halála után összeszámolt, hogy mennyi időt töltöttek együtt, és ez az eredmény jött ki, hogy 29 év, 6 hónap, 6 nap, ami összesen annyi, mint 29 év, azaz 335 hónap, 1547, 10781 nap, vagy 358744 óra. Tehát, hogy ilyen szép vallomás a boldog házas életről, így valószínűleg egy uralkodótól sem maradt ránk, úgyhogy mindennel ez együtt úgy tűnik, hogy ők egy nagyon szép harmonikus párt alkottak valóban.
Ő egyébként, mármint Mária Terézia, nagyon úgy állt ehhez az egész házasság meg férfinői dologhoz, hogy szerintem valószínűleg a gyermeknemzésnél is ez lehetett, hogy a nő az alárendeltje.
Igen.
A férfinak, és ez utána majd, amikor már nagyok a gyerekei, a lányait is erre folyamatosan emlékezteti, hogy jó feleségnek kell lenni, és amit a férj mond, az úgy van, és ne legyél hangosabb, és ne felesselj vissza, és nem tudom. Ez érdekes egyébként is. Ott van egy nő, aki birodalmakat, meg országokat vezet, és akkor közben...
És akkor, igen, tehát egy kicsit nekem ő is... Tehát, hogy Egyfelől ugye ő is, tehát ahogyan Margaret Thatcher nagyon konzervatív volt, ő nagyon vallásos volt, igen. És ugye azt a rendet, amit elvileg az egyház ráparancsolt a családra, hogy a férfinek kell engedelmeskedni mindenben, és hát azért Ferencnek engedelmeskedni kellett a saját uralkodójának, ezt valahogy így túl akarta kompenzálni, vagy a saját akár vallásos, akár hagyománytisztelő meggyőződésénért sérelmet akarta így valamilyen módon gyógyítani, de egyébként egészen elképesztő, és meg is találtam ezt a levelet, ugye minden lányának elég gyakran írt már férjhezben, és ők után is leveleket, és az egyiküknek például azt írta, hogy a nők legfőbb kötelessége az Isten és a férfiak iránti alázat. Ez alól soha nem oldoz fel bennünket a világ. Akármilyen a férj, az asszonynak soha nem lehet igaza. Aztán például itt van, amit Mária Amáliának írt Nápolyba, akinek ráadásul egy, hát valószínűleg valamilyen értelmi fogyatékossággal érő és kissé agresszív férje volt. Neki így írt a házasságról. Ön jól tudja, hogy férjünknek feltétlen engedelmességgel tartozunk. Alá kell vetnünk magunkat akaratának, és mindenben az ő javát kell szolgálnunk. Rajtunk múlik, hogy ő legyen a legjobb társunk, nekünk pedig urunkat és parancsolónkat kell látnunk benne. Manapság ugyan számos példa mutat az ellenkezőjére, én mégsem oldozhatom fel önt egy kötelezettség alól, sőt, újra meg újra emlékeztetnem kell rá. Minél nagyobb szabadságod enged férjének, minél kevesebbet követel tőle, ő annál kívánatosabbnak látja majd ön, annál mohóban keresi az ön társaságát. A legfontosabb, hogy soha ne tapasztaljon változást az önviselkedésében, és mindig egyformán barátságosnak, egyformán figyelmesnek lássa. Ne sajnálja a fáradtságot, hogy a házukban minden tekintetben kellemesen érezze magát, úgy nem juthat eszébe, hogy másütt jobb lehet. Nem csak a férjeinek a nyektetésétől intette óva a lányait, hanem a féltékenykedéstől is. Mert hogy házasság szentség az egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, kivéve, hogyha mondjuk a vejéről vagy a saját férjéről volt szó, de amúgy a házasságtől is volt az ő szemében a legnagyobb bűn.
Igen, ez neki nagyon-nagyon fontos volt, és ebbe megint a Margaret Thatcher jut eszembe, hogy a Margaret Thatcher se akarta megkönnyíteni azoknak a házasoknak a dolgát, igen, akik válni akartak, és Mária Terézé is nagyon bigott volt, és neki így a házasság szentsége nagyon fontos volt, és azt hiszem 7 évvel a trónra lépése után hozta létre a tisztasági bizottságot, amiben nem volt hosszú életű, uh-huh, de hogy így az így a monogámiára, meg a hűtlenségen, tehát hogy ezt büntetni akarta.
Igen.
Volna. Csak hát ez már abban az időszakban se gondolom, nem nagyon örültek neki a férfiak, hogy ezt így nem, még törvénybe is hozzák.
Meg aztán ezt tőled hallottam, hogy amikor idősebb korában így meghallotta, hogy valahol hűtlenkedés van, akkor ment, szaladt a feleséghez, mint valami izgatott tyúkanyó, és így elkezdett
pletykálni. Időskorára nagyon-nagyon pletykás volt, szóval, hogy alapból ő neki állítólag mindenhol voltak kémiai. Tehát, igen, hogy kb. Amikor a férje megcsalta őt, mire véget ért a menet, ő már addigra tudta, hogy... Igen, ismét megcsalták. Úgyhogy ő ilyen nagyon-nagyon pletykás volt, és akkor, hogyha megtudta, hogy valahol van egy hűtlen férj, akkor kegyetlenül ment és beárulta a feleségnek, úgyhogy igen, nem biztos, hogy annyira népszerű volt így az udvari körökben emiatt.
Nem, de még azt hiszem, ez az bizottság, ez még így a polgárságra is kiterjedt, hogy ezeknek voltak ilyen megbízottjaik, és hogyha hallották, vagy észlelték, hogy valahol hűtlenség történt, akkor tudod, becsitálták maguk elé, megmosták a fejét, a császárnő elküldte az illetőt az udvarból, megmondta a járadékát, még a gyerekeit is elbocsájtották, hogyha éppen hivatalnokok voltak, vagy kirúgták a hadseregből, úgyhogy ezt így próbálta nagyon nagy retorziókat, de hát a hűséget ki erőszakolni nem lehet, ezt idővel ő is belátta. Egyébként a másik nagy célkitűzés volt ennek a bizottságnak, a prostituáltaknak a kiseprűzése az egész birodalomból, tehát ez még a biblia időkben is léteztek, úgyhogy ez nagyon érdekes vállalkozás volt.
Biztos, hogy volt benne mélyről egy düh a saját házassága miatt, és azért próbált így mindent megtenni, hogy mert gondolom a Ferenc se feltétlenül az udvarból. Bár tudom, hogy onnan is voltak eltök szeretői, de gondolom egyszerűbb volt neki is a prostituáltakhoz menni.
Igen, meg hát vagy ugye egyáltalán bármilyen, nem is tudom, valószínűleg hölgyet, aki valamilyen szempontból, nem tudom, akár szebb volt, vagy feltűnő, vagy egy kicsit gyanakodva figyelt. Egyébként ez a bizottság még Casanovát is elkapta, amikor a bécsi tartózkodás alatt, igen, van a naplójában egy bejegyzés, hogy ez a kerekparókás komisszár elkapta utcai vizelés közben. Ez nyilván csak a ürügy volt, hogy becitálják a bizottság elé, mert hogy akkor már járt a híre a velenceinek ott Bécsben, és kiutasították a városba, és még Mária Terézia bizalmi emberek a UNICEF is csak annyit tudott elintézni, hogy kicsit később tegyék ki a szűrét, és ilyet írt a naplójába akkor, hogy szégyen teljes kémek, akik tisztasági megbízottnak hívják magukat, egyre csak azokat a szegény csinos kislányokat zaklatják. A császárnőnek bizonyára sok erénye van, de a türelem nincs köztük, ha a férfi és a nő között nem hivatalos szerelemre kerül sor. És még ha hitünk szerint a megyben vagy az úgynevezett öröklétbe is jut a jó Mária Terézia, és a más bűnökért is ott nem, de szegény bájaikból élő lányok módszeres kínzásáért és üldözésért felelnie kell.
Jaj, nem tudom, érdekes ez a Ferenccel való kapcsolata, mert hogy egyébként meg ugye ők tényleg szerették egymást, tehát hogy ők tényleg szerelmesek voltak egymásba, és előjött a bulvár újságíró énem, mert hogy így bennem így tökre megmaradt az, hogy állítólag az elején azért is jött olyan sűrűn a sok gyerek, mert hogy ők, tehát, hogy ők nem csak a gyerek csinálás szempontjából szexeltek, hanem mert, hogy ők szerettek együtt lenni.
Szerették a szexet, igen.
Igen. Van olyan pletyka, hogy állítólag az egyik alkalom, amíg az ágy is összetört alattuk.
És ez igaz. Tényleg? Igen, hogy nyoma maradt egy levélben, amit ezt valamiért Mária Terézia ezt megírta az apjának, mert éppen nem sokat utazott, mert nem szeret utazni, de akkor ugye lotaringiai feleccel lemondott Lotaringiáról, hogy ne legyen túl erős kapcsolata az ottani területekkel, és helyette megkapta Toszkánát, amikor elvette Mária Teréziát, és amikor ott meghalt az uralkodó, és ő vette át a trónt, akkor oda ellátogattak, és ezen az úton történt, azt hiszem, ez az ágyleszakadás, és hogy a nem tudom, hogy miért írta meg ezt Mária Terézia az apjának, de a válaszlevélben a továbbiakban ettől óvatosabb ügyködésre biztatja a lányát, de azért azt mondja, hogy hajrá gyerekek, hogy hadd jöjjenek az unokák.
De ez tök jó, szerintem ez ilyen tök emberi. És ez jó, hogy fönnmaradt, mert hogy tök jó, hogy ilyen is volt, hogy nem csak az volt, hogy egyébként házasságban csak azért csinálta a férj és feleség, hogy gyerek legyen, igen. És egyébként meg házasságon kívül mindenki élvezte a szexet, bárki mással, hanem hogy volt arra is példa. Hogy...
Ebben szerencséje volt, mert amúgy erről két dolog jutott eszembe.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Az egyik, hogy azért ez mázlik el. Mert mondjuk egy korabeli parasztlánynak legalább volt annyi szerencséje, hogy valamelyik barátnője, vagy anyuka, vagy egy szószert járt a nagynéni mondjuk felvilágosítsa a házasság előtt, hogy mondjuk mi vár rá a nász éjszakán, hogyha mondjuk nem találkozott már a szexualitásra korábban, ami azért paraszti körökben nem, vagy általán nem volt ritka, csak a közösség elnézte, pláne ha aztán követte házasságkötés, illetve csak akkor nézte el, hogyha utána tényleg követte házasságkötés, hogy pontosabb legyek. Még egy Mária Terézia féle uralkodói sargnak, tehát neki a füle hallatára nem volt szabad ilyen dolgokról beszélni, tehát hogy ott szexuális felvilágos is, vagy egyáltalán mondjuk egy férfi nőítés miben különbözik, az szinte biztos, hogy ha csak nem volt ott valami nagyon leleményes és nagyon jó lelkű felvilágosult udvarhölgy a közelben, aki egy 5 szót csugott a fülében nászisztek előtt, hogy te azért itt lesz valamilyen, ja. Ami elsőre nem kellemes, tehát hogy neki nem lett a nászisztek, és utána mézesetek egy traumatizáló élmény, azért ez egy nagyon nagy csoda és nagyon nagy szerencse az ő részéről, illetve csak részben szerencse, mert mondjuk amellett, hogy nyilván nagyon sok rosszakarója, férfi rosszakarója volt Európa más udvaraiban, ahonnan származhattak ilyen pletykák, de az, hogy ő szerette a szexet, az együtt járt azzal, hogy elkezdtek róla, illetve az erkölcséről mindenféle pletykák keringeni. Mert nyilván ez az ágy leszakadása, az, hogy milyen szapora életet élnek a férjével, ez nem maradt titokban egy nyilvános ság előtt zajló udvari élet esetén, és nem tudom, ahogyan korábban Margaret Thatchert is, ugye a Mária Teréziát is említettem már embereknek, hogy fogunk róla beszélni, és akkor így mindenkinek hazugrik be, hogy hú, hát ő nagyon kikapós volt, meg hogy nagyon szextelt vissza mindenkivel, és hogy ilyen nagy orgiákat tartott az udvarban, és valahogy ez nekem nem volt meg, egyszer valamilyen ilyen urbán legendát hallottam, egy ilyen, vagy állítólag egy nádort hívott, hogy annyira ilyen szószert járt, meg szabad szellemi, meg frivol volt, hogy amikor nála járt egy nádor, vagy a magyarországi nádor kihallgatáson, akkor csak úgy odavetette a beszélgetés közben, hogy nincs rajta bugyi. Gondoltam, hogy ez hülyeség, mert senkinek nem volt akkor bugyia nők közül, tehát nem volt ez a fehér nemű, tehát gondoltam, hogy ez is valamilyen utólag szőtt ilyen pletyka, de aztán kiderült, hogy tényleg vannak, tehát van róla egy ilyen ma is élő, nem is tudom, előítélet, hogy ő egy ilyen nagyon, nem is tudom, hűtlen nőszemély volt, aki mindenféle orgiákat, meg állarcos bálokat szervezett, igen, és hogy így szedte össze a hivatalnokokat, hercegeket, de még a híres magyar testőrségét is azért szervezte, hogy ott legyen utánpótlás a szeretőinek. Sőt, képzeld el, én ezt eddig csak Katalinnal összefüggésbe hallottam, ezt a bizonyos, hát rém, szex, horror sztorit a lóval és a bestiális hajlamokkal, és hogy így halt meg, és hogy így ért véget, de egy ilyen Mária Teréziáról is ugyanez a pletyka keringet, úgyhogy én nem tudom, mi volt a 18. századi néplélekben, vagy milyen elfolytások ütköztek ki a korabeli pletykákban, hogy állandóan a lóval asszociálták össze nőket. Egyébként valószínűleg az, hogy a lovaglást eleve tartották egy kicsit ilyen, nem tudom, nőietlen sportnak, pláne férfi nyerekben, hogyha, mert hogy így a különféle konnotációk miatt, de hogy ez így nagyon meglepő, és ennek egyébként, tehát tudva azt, hogy ez Mária Teréz az egész életét nyilvánosság előtt élte, és mennyire vallásos volt, és hogy milyen véleménye volt a házasságról és a házasságról, és egyszerűen elképzelhetetlen, hogy bárki is
gondolom róla
volna neki Lotaringai Ferencen kívül az életében, illetve ágyában.
Még a Nagy Katalinnál csak-csak, mert voltak, ott azért ő neki sok szeretője, meg szerelme volt, de én Mária Teréziánál nem gondolom, meg az jutott eszembe, hogy azt is olvastam, hogy nagyon sok pletykát a férje terjesztett állítólag, igen, róla. Mert hogy azt is mindenki tudta, hogy a Ferenc is eléggé hűtlen, és akkor így emiatt is, meg ugye, hogy nem küldte háborúba, meg ugye, hogy féltékeny volt a hadvezéri tehetségére, mert hogy amikor beszéltünk arról, hogy a sok gyerek, hogy az miért is volt, és hogy állítólag a Mária Terézia sokkal jobb hadvezér lett volna, mint a férje, és hogy állítólag ez is ilyen, tehát hogy azért is ejtette állítólag rendre teherbe, hogy ne tudjon lóra ülni, tényleg, és háborúba menni, igen. Úgyhogy én simán ezek után ki tudom belőle azt is nézni, hogy ezeket a pletykákat is ő terjesztette, mert van ez a Konrád Nenszki féle szexsztori, ami benne volt a Nemere könyvben, az az állarcos orgia, hogy akkor nem tudom, nekem annyira meglepődnék, hogyha ez igaz lett volna, amellett, ahogy milyen vallásos életet él, ahogy a gyerekeit nevelte.
Nem, egyébként ki van zárva, de ugye meg azt hiszem, ugyanebben a Nemerek könyvben volt, hogy például, bár ez nem tudom mennyire igaz, mert miért vitték volna magukkal a frontra, de hogy amikor ott a háborúk idején például a porosz uralkodót kiszorították, és hogy még az uralkodói sátrat is sikerült elfoglalni, akkor ott a hadszíntéren is az egyik ládába találtak ilyen mindenféle iratokat, meg gúnylapokat, amik ők maguk gyártottak, és terjesztettek szét Bécsben a királynő kikapusságáról, de egyébként még most, ahogy így hallgatlak, még az ötöt, azt mondom, hogy nem kellett ehhez egyébként, szerintem se bosszú szomjas férj, se porosz uralkodó, ezt minden uralkodónő megkapta, ugye azon beszéltünk Nagy Katalinnál is, hogy az, hogy egy nő szexualitásával mindig a férfi rendelkezett ergo, ez mindig a hatalomnak egy kifejeződése volt, és hogyha egy nőnél hatalom van, és rendelkezik a saját szexualitása fölött, ez minden kor férfinek valami ijesztő dolog volt, amit muszáj volt vagy kifigurázni, vagy nevetségesíteni, vagy megalázni, hogy kevésbé legyen riasztó, hogy egy úristen, egy nő, aki meg hogy ráadásul ugye a nőket, mint a hogy most így a risporos hétköznapokat, csak így a szexualitás történetével foglalkozom, hogy az első számú, egyik első számú sztereotípia a nőkről évezredek óta az, hogy ők egyszerűen nem tudnak uralkodni magukon. Tehát, hogy ők nem csak, hogy értelmileg fogyatékosak és érzelmileg túlságosan hevesek, még a szexuális vágyaik miatt is fékezhetetlenek, és hogyha rajtuk múlnának, és nem lenne egyház és rend és törvény, akkor össze-vissza kavírnyálnának a világban. És hát akkor innen adott a feltételezés, hogy ha egy uralkodó nőről van szó, aki még ráadásul meg is teti, hogy válogat, akkor biztos, hogy ezzel nem csak él, de visszaél is.
Igen.
Úgyhogy akkor szerintem most megnyugtatunk minden hallgatót, bárkivel beszélget, vagy hall egy ilyen történetet, akkor tisztázza, hogy ez csak a korszaknak a rossz indulatú pletykája, mert Mária Terézia szerette a szexet, de egyáltalán nem élt kicsapongó életet korának, erkölcsei szerint legalábbis.
Vagy legalábbis sokkal jobban szerette a férjét, mert a Ferencet viszont annak ellenére, ugye, hogy olvastad ezt az idézetet is látszik, hogy annak ellenére, hogy ezzel milyen nagy fájdalmat okozott neki, hogy állandóan csalta, élete végéig, az utolsó pillanatig, amíg meg nem halt, szerette és kitartott mellette. És akkor ugye a másik nagy, hát mondjuk azt nem vagyok biztos benne, hogy azt tudom mondani, hogy szerelmei a gyerekei, mert furán fejezte ki a szeretetét, de a másik nagy feladata az mindenképp a gyereknevelés volt, aminek egyébként külön könyvet is szenteltek. Hát nyilván ugye 16 gyereknevelését így menedzselni, nyilván nem ő nevelte őket.
Igen.
Már csak azért sem, mert hogy uralkodó volt, meg hát azért 16 gyerek mellé kell a segítség, de hogy például Ferenc ezzel se foglalkozott, ez is a Mária Teréziára maradt, és nagyon érdekes pont. Én is meséltem valakinek, amikor így olvastam, hogy ez úgy ki van emelve mindenhol, hogy bármi is volt. Ugye Mária Terézia nem nagyon szeretett utazni, tehát amikor csak lehetett, otthon maradt, és így küldött embereket, és ezért ugye mindig otthon volt, és bármennyi munkája is volt, arra mindig kínosan ügyelt, hogy naponta egyszer ellátogasson a gyerekszobába, ami a palotának a másik végében volt, és akkor így már megelőzte a hírrel, mentek a szolgálók, és mondták, hogy jön a királynő, és akkor jön a királynő, és akkor mindenki haptákba vágta magát, és akkor leellenőrizte, hogy mint megy, és én össze is írtam pár dolgot, hogy például mik voltak azok, amik így nagyon fontosak voltak neki, és nagyon következetes volt benne. Például neki az nagyon fontos volt, hogy csecsemőkortól kezdve nevelje a gyerekeket. Szóval, hogy nem várta meg mondjuk a 3 éves kort, amíg már szépen beszél a gyerek, hanem csecsemőkortól kezdve ez így fontos volt, hogy nevelje őket, hogy azt mondta, hogy nem szabad egy pillanatra se abba hagyni ezt a nevelést, hogy ne romoljon el, neveletlen a gyerek. Előírta, hogy milyen éjszakban, milyen ruhát hordhattak a gyerekek. Szóval ez így nála le volt írva. Cukrot, édességet nem ehettek, inkább gyümölcsöt ettek, ő erre is odafigyelt. Nem válogathattak az ételben, szóval hogy azt kellett megenniük, ami eléjük tettek. Nyilván a vallási böjtölés betartása az azon mondjuk nem lepődte meg a vallásossága miatt. Nem lehetett elkényeztetni a gyerekeket.
Ez az elkényeztetés, ez neki valami rémem volt. Tehát hogy retteget, hogy elkényeztet, amikor őt magát pedig egyébként
igen.
Nagyon is kényeztették. Tehát, hogy neki nem adtak az ő szülei ilyen parancsokat az ő nevelőinek, tehát, hogy ott az történt az ő kis kamarájában, hogy úgy hívták ezeket a kis gyerekszobákat igazából, hogy amit ő akart, és hogy ezt retteget, hogy ez valami lesz történik a gyerekeivel is, tehát ez is itt ez a generációs pont, más kapcsán beszéltünk erről, hogy így, mint az egyik generáció így csinál a másik ellentétesen, és aztán a következő meg megint ellentétesen, úgyhogy valami ilyesmit is látunk benne. Még azt is olvasom, hogy még azt is megtiltott, hogy esténként a gyerekeknek dúdoljanak, meg hogy beceneveket adjanak nekik a nevelők, vagy gügyögjenek, illetve vagy elnyújtott hangon beszélnek hozzájuk. Csak kerek, mondatokban, szép ékes nyelven, franciául lehetőleg.
És hát nagyon kontrollmániás volt. Egyébként ebben is nekem nagyon Margaret Thatcher, hogy mindent ő akar felügyelni, mert ő mindent átlát, és ő mindent tökéletesen fog tudni, és ez annyira durván, hogy amikor felnőttek, már házasok voltak ugye a gyerekei, de ezt lehet, hogy mondtad is, akkor is a leveleiben állandóan, és akkor erre rendesen figyelsz, hogyha valamelyik lánya mondjuk gyerekvállalás előtt állt, vagy próbálkoztak, akkor nem tudom, sorolta, hogy akkor ne lovagolj, meg aludj eleget, meg egyszer mindent irányítani akart, és nagyon nehéz lehetett a gyerekének lenni.
Igen, meg ő azt az elvet vallotta, hogy a gyerek arra születik, hogy engedelmeskedjen, míg ezt magától meg nem szokja, vagy meg nem tanulja. És hát ez a minél többet szidni és kihavítani, és sose dicsérni elvét követte, tehát hogy ő mindenkiben talált valami kivetni volt, és azt néha nagyon kegyetlenül tudta így odavetni a gyerekeinek. Például ezt írta annak idején Marie Antoinette-nek. Na és ez a cicomás hajzat, kedvesem, azt mondják, frizurája hagyja kerektől a csúcsáig, 36 hüvelyk magas, és megszámlálhatatlantól meg szalad cifráza támogatja. Ön jól ismeri véleményemet, miszerint a divatot csak módjával illik követni, óvakodva minden szertelenségtől. Tehát igen, mindig mindenről tudott, mindig mindenről véleménye volt, negatív véleménye, nem lejtette véka alá is, hogy ezt néha azért ilyen bántó formában is ki tudta fejezni, és hogy ebben nem csak a lányok kaptak, hanem a fiúk azt egy Miksa fiának írt levele is jelzi, ott egyébként egyházi pályára szánta a másik két fiú után. És ezt még azt hiszem tanuló évei alatt küldte talán neki, igen. Jól ismert lustaságod, és az a szokásod, hogy semmit meg nem tennél magadtól, hanem megvárod, míg többször is figyelmeztetnek, aggodalommal tölt el. Vajon nem rejlik-e jellemedben valami közömbösség, vagy erős hajlandóság, hogy a józan észszer dacolva menj a magad feje után? Bizonyal ez a forrásom a csökönyös féltékenységnek és össze-vissza beszédnek, amely mások szemben oly sokszor tök fülkónak láttat. Tehát ez a...
Na, kemény.
És akkor egyébként, hogy még így egy kicsit, mint anyát, még ebben pengelére állítsuk Mária Teréziát, nem csak, hogy nagyon bántó tudott lenni, hogy nem volt következetes sem. Volt két gyereke, aki hát kedvenc volt, és őket nem csak, hogy elkényeztette, de még becenevet is adott nekik. Ugye második József, ugye a trónörökös, ami mondjuk magától értetődött, hogy egy eléggé csökkönyös és követelődző fiatalember hírében állt már kamaszon, de hát őt azért mindenki ott úgy várta, mint a messiás, és ő volt a kis király, úgyhogy ez valahol érthető, de senki nem tudja pontosan, hogy miért, de talán azért, mert május 13-án a saját születésnapján adott neki életet. Mária Krisztina nevű lánya volt neki a szeme fénye, már Mária Teréziának a legkedvesebb, legkedvencebb lánya, akit már úgy írta bele a naplójába azt a napot, hogy drága Mimi megszületett, úgyhogy ő lett egy Mimi, úgyhogy ennyit ugye a becézésnek a tilalmáról. És hát ő volt az, aki bármit megengedhetett magának, és nemet mondhatott a nevelőknek, és azt érte, amit akart, és egyébként ezért a saját testvérei hát ki is közösítették, és nem is szerették. Elég nagy széttartás volt amúgy a testvérek között, én azt olvastam, tehát, hogy ugye voltak, akik között eleve nagyon nagy volt a korkülönbség, volt, akik együtt nevelkedtek, volt, akik külön, de hogy ezért elég nagy nézeteltérések voltak, itt ugye kivételezettek a kedvencek. Ugyanakkor van egy olyan vonatkozás is, mondjuk Mária Terézia meg tudott mondjuk nagy érzékenységről is tanulságot tenni, tehát például ugye ott volt a Mária Anna legidősebb lány, aki hát eleve egy kicsit ilyen magának való volt, meg nem volt annyira kedélyes természet, egy kicsit ilyen hűvösebb fiatal lány hírében állt, és elkapott szegény egy tüdőgyulladást, miben lett egy úgynevezett gerinc tuberkulózis, amitől púpos lett, és hogy ettől kezdve ő még inkább elzárkózott, és ő lett ez az a lány a családban, aki azzal bosszulja meg a környezetén a saját sorsát, hogy ez a kicsit gúnyos, bajkeverő, pletykálkodó, mások háta mögött szövetségeket kötő, és tehát ez a, ő lett a családnak egy kicsit ez a gonosz vén kisasszonya, vagy valahol ezt olvastam, hogy valamelyik testvére így emlékezett meg róla, és hogy például nála, mert most minden testi fogyatékosság ellenére, mint legidősebb lánya Mária Teréziának, egy nagyon jó parti lett volna, de hogy Mária Terézia elfogadta, hogy belőle nem akar férjhez menni, és nem is erőltette, és hagyta, hogy kimaradjon ezekből a hatalmi játszmákból, sőt, még azt is hagyta, hogy elköltözzön Klagenfurtba, ahol ő egy ilyen apáca rend mellett velük szorosan együttműködve, de fogadalmat le nem téve akart együtt élni, akkor Mária Terézia ott építetett neki egy kastélyt, illetve gondja volt arra, hogy halála után legyen bevétele, mert ugye nem tudta, hogy második József majd, aki követi őt a trónon, egy elég fukar uralkodó lesz, és így is lett, hogy ő nem nagyon támogatta a saját testvéreit, és ezért neki adott egy prágai hölgy egyleti alapítványi vezetőséget, ami ott H.G. Szátra lévő életében például ellátta. Úgyhogy ilyen szempontból tudott érzékenységről tanúbizonyságot tenni, szerelmi házasságot egyébként Mária Krisztina, a kedvenc lánya köttethetett, és még például Mária Erzsébet, aki a legszebb lánya volt állítólag valamennyi közül, de fiatalon elkapott egy súlyos himlőbetegséget, ami megcsúfított egy életre. Őt például kint hagyta úgymond a házassági piacon, még így is, ami miatt is próbálták felajánlni a 20 évvel idősebb portugál királynak, illetve a 33 évvel idősebb 15. Lajos francia királynak, és mindenhonnan, amikor megérkezett a már himlőfertőzés után készített portré, így elhallgattak a kérők, és hogy ez egy ilyen nagyon megalázó tortúra volt Mária Erzsébetnek, és ráadásul ő is egy kicsit ilyen magába, tehát értelemszerűen magába forduló, és egy zárkózottabb, hűvösebb, rédegebb természet lett ezután a tragédia után, főleg, hogy ő nagyon hiú volt, tehát hogy ő volt az, még Mária Anna például foglalkozott szabadkőművességgel és természettudományokkal, numizmatikával, Rézmetsző Társaság, Rézmetsző Akadémia tagjává választotta egyetlen nőként, amit szintén hagyott neki a királynő, neki nem voltak Mária Erzsébetnek ilyen keftelései, és róla például egyáltalán nem jutott eszébe az anyának, hogy valamilyen módon gondoskodjon, hogy mi lesz vele, ha ő meghal, ugye a fiainak, és volt egy családi ebéd, amikor már megszerezte Mária Annának ezt a párágai alapítványi vezetői posztot, ahol éppen azt újságolták, mert amúgy nagyon családiasan éltek egyébként. Ezt Mária Krisztinától tudjuk, aki amúgy nagyon ügyesen festett, és van egy, azt majd valahova, ha tudjuk, majd akkor feltesszük a, lehet, hogy a Micsoda Nők Instagramra egy családi élet kép, amikor a császári család, hívjuk egyszerűségedve a császári családnak, Mikulást ül, és akkor a apuka alatt a Ringei Ferenc gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, egy ilyen házi köntösben, meg hálósapkával a fején ül a tűz mellett, és ott körülötte mindenki, mint egy átlagos polgári család, nem, és ez zárójelbe zárva, hogy ennél az ebédnél, amikor Mária Terézia újságolt, hogy éppen milyen választófejedelmséget szerzett melyik fiának, akkor Mária Erzsébet felzokogott és kirohant a szobából, és amikor kérdezte a személyzetet, hogy mi baja, és elmondták neki, hogy az, hogy hát róla elfejtett gondoskodni, akkor annyit jelzett meg, hogy milyen szomorú, hol akinek ilyen kevés az esze. Úgyhogy az érzékenység az hol megnyilvánul nála, hol nem, de éppen ez az, hogy egy nagyon kiszámíthatatlan anya lehetett egyébként ebből a szempontból, ami elég riasztó lehetett a gyerekeinek, és pláne úgy felnőni, hogy mondjuk az anyának ők azt érzik, hogy soha nem lesznek elég jók, mert azért ebből kőkeményen ez sugárzik ezekből a levelekből, meg ezekből a nevelési módszerekből. De hogy ne csak arról beszéljünk, hogy mondjuk nem volt jó, vagy amiben egy kicsit megkapargatva ilyen negatív vonásokra lennünk, ami egyébként nekem Mária Teréziában a lenyűgöző, hogy nem tudom honnan jött az a rátermettség, amely uralkodni kezdett. Hiszen 24 éves lett, amikor ő megörökölte a főhercegnői címet és egy hatalmas birodalmat, egy olyan birodalmat, ami széttartott mindenfelé, ugye különböző népek laktak benne, különböző nyelveket beszéltek, még a vallás is különböző volt ugye egyes területeken, és ugye nagyon gyenge ragasztó tartotta egyben ezt a félig német-római területekből, Magyarországból, Horvátországból, Velencéből, stb. Még németalföldi, brüsszeli területekből is álló birodalmat, és hogy ez a ragasztó, ez az uralkodó személye volt, és amint ezt a környező uralkodók rájöttek, hogy hát ez most egy nő, akkor itt az ideje lecsapni, és ugye amit a Mária Terézia apjával kötöttek, azt fel is rúgták, és hogy ő ekkor így nem riadt meg nem omlott össze, hanem ott állt 24 évesen, és így felvette a kesztyűt, és így ráérzett, hogy lehet ezt esetlen megugrani, pláne úgy, hogy nem is volt jól felszerelt hadsereg, de kis létszám volt, és a belső államaparátus az idős férfiakból állt, és egyik se azzal foglalkozott egyébként, amihez értett, mert ugye nem rátermettség alapján választottak embereket. Ezt később Mária Terézére nagyon hamar rájön, hogy ezt máshogy csinálja, mint a felmenői, hanem ugye származás alapján, és akkor ott valahogy az utolsó utáni, nem tudom, miniszter, helyettest, akiről érezte, hogy van már egy kis rátelmettség, azt hogy szedte elő, hogy kiengedett a börtönből a törökországi háború kudarca miatt bebörtönzött katonákat, ami felelkesítette a többieket, és hogy így hogy tudta így, ahogy így összeverbuválni ezt a hadsereget, és hogy ráadásul ugye a porosz király az nagyon képmutató módon nem is neki, hanem a férjének üzent egy levélbe, hogy ő szívesen megvédi a birodalmat, hátadja neki Sziléziát, ezzel együtt be is vonult, hogy ez egy terület ott Csehország környékén, azt el is foglalta, akkor közben a spanyolok, a franciák, a bajorok és a poroszok együtt megállapodtak, hogy kiből mit kap Ausztriából, hogyha Teréziát onnan szépen kisöpörték, tehát egy ilyen összeurópai veszedelem rontott Mária Teréziára egyre az angolok távoli és nem túl hatásos segítségével, és hogy ezt a örökösödési háborúnak a 7 évéből aztán úgy került ki, hogy alig Szilézia kivételével nem veszített területet, sőt, megerősödve jött, és nagyon sok nyertes csatával a háta mögött jött ki, ez valami elképesztő. És ugye itt mindig felmerül ebbe a magyaroknak a szerepe, ugye van ami Mária Terézia, mert így a köznyelvben még ismerős, amellett, hogy mondjuk kikapus menyecske hírében állt, az az, hogy volt egy jelenet a pozsonyi országgyűlésen, amikor a magyarok azt mondták, hogy életünket és vérünket a királynőért, és hogy ezzel ők megmentették a trónját, azért ugye ez nem volt ennyire egyszerű történet, ugyanis Mária Terézia elment valóban Pozsonyba, hogy ott a magyar nemesség támogatását kérje a háborúban, és itt egyébként nagyon, nagyon ravaszul viselkedett, mert tehát azokkal a mondjuk úgy szimbolikus, a nagy magyar virtust megpezsdítő, hogy ilyen képzavarokkal éljek, szimbólumokkal nagyon jól tudott játszani, tehát hogy már piros-fehér, zöld virágokkal hímzett ruhában lépett le a hajóról, és hogy amilyen szófordulatokat használt az országgyűlésben, és így próbálta nagyon lekenyerezni a magyar urakat, ami nem sikerült, mert ők egyre csak jöttek a követelésekkel, hogy ők mit kérnek a segítséget cserébe, és amit ha nem kapnak meg, akkor mennek a következő uralkodóhoz, tehát azért ők megzsarolták keményen a Mária Teréziát, akiből egyébként utána ugye magyar királynő lett, mert nekik a magyar uraknak fontos volt, hogy az királynővé is koronázzák Mária Teréziát, és akkor ott Mária Terézia egy napon még dühöngött, aztán egy pár órára bezárkodott dolgozott, és akkor másnap előállt egy új ötlettel, és ennek az volt a lényege, hogy beöltözött feketébe, ez egy híres jelenet, egyes verziók szerint még a gyászélő ugye feketét hordott, és egyes verziók szerint a alig frissen született József trónörököst és a karjára véve bevonult a diéta termébe, az összegyűlt nemesek el, és akkor ő ott elmondta, hogy csak egy szegény árva lányként jött ide, akitől gonosz férfiak el akarják venni, azt, amit az apja jogosan ráhagyott, és ő most itt a magyar férfiak felé fordul, akinek híres a erős karja és a nemes szíve, és hát ki más védené meg őt a gonosz ellentől, hanem ők, és akkor itt jött még egy csavar, és hát ő, hogy csak nem ismerte fel, hogy mennyi értéke van a magyar uraknak, erről az ő ostoba osztrák kancellári és miniszterei tehetnek, és gyakorlatilag rámutatott az első sorban ülő német hivatalnokra, hogy most nézzék meg ezeket a balfékeket, hát én ezekkel vagyok összezárva, hát maguknak kell tőlük is megmenteniük, hát mi lesz szívem, és akkor általában ez a beszéd váltotta ki ezt a hatalmas lelkesedést, mivel lerogytak térdre, hogy jövünk, és akkor a jó magyar nemes urak azt érezhették, hogy ők a megmentő, és ez szerintem zseniális, mert azért ugye évezredeken keresztül már se hallottak a nők a férfiaktól, mint hogy ők gyámkodásra és védelemre szorulnak, mert egyedül nem tudnak úgyse semmit elintézni, és akkor Mária Teréz mondta, hogy jó, akkor játszunk rá erre, és sikerült neki. Azért ez így nagyon bejött, mert mondjuk igaz, hogy a katonai segítség Magyarországról csak később jött meg a pénz is, amit ígértek, de például amikor ezt így meghallották a Bécs felé közeledő bajor seregek, hogy a magyarok mellé álltak, és akik egyébként pár évtizede még a Rákóczi szabadság, az mondjuk pont, hogy Habsburgok ellen voltak, akkor például a bajor király visszafordult, és Prága felé ment, amit mindjárt elfoglalt, de visszafoglaltak tőle, tehát Bécs mondjuk így menekült meg. És egyébként a magyarok tényleg mentek is a hadseregbe, meg harcoltak is, és jól is, és később is meg a harmadát tette ki, azt hiszem, a hadseregének a magyar származású tisztek huszárok száma. Viszont ugye ezért még megfizette azt az árat, hogy például ígéretet tett arra, és ezt később sem szegte meg, hogy a magyarok nemesek adómentességéhez nem nyúl, illetve hát ott rájött, hogy a Magyarországtól, ami számára egyébként a magyar nemességet érintette, bármit megkaphat, hogyha az előjogait békén hagyja, és ez ugye hozzájárult ahhoz, hogy hosszú távon így konzerváljon Magyarországon olyan viszonyokat, amiket mondjuk megreformált más területeken. De hosszú távú terve egyébként az volt, hogy inkább megpróbálja a polgárokat és a parasztokat megnyerni magának, és akkor nem kell ilyen féloldalos megoldásokhoz nyúlni, ha Magyarországról van szó, csak ezt már nem érte meg, és második József pedig egészen máshogy állt a dolgokhoz. De annélkül, hogy itt ugye nagyon belemennénk a történelem órába, azért érdekes, hogy valahogy azért mégis a magyaroknak olyan, kicsit olyan, mint a, majdnem olyan közel áll talán hozzánk, mint Erzsébet, Sziszi, tehát, hogy valahogy ő, Mária Teréz is úgy él bennünk, mint aki jó volt a magyarokhoz, hogy a magyarok mennyire kedvesek voltak az ő szívének, és ez több évtizedes uralkodás alatt egy két hetet, ha töltött Magyarországon, és olyan nagyon nem volt oda a magyarokért, mert azért jól megjegyezte, hogy megzsarolták annak idején, amikor olyan helyzetben volt. És hát igen, azért volt ennek az alkunak ugye hosszabb távon ára is, de azért ez egy nagyon szép mesterhúzás volt, és még hogyha magyarokat használt is ki, azért magyar férfiaknak a hiúságára jár edzeni, ez egy nagyon, nagyon ügyes húzás volt.
A hadsereg az egyébként valamiért fontos volt így neki, szóval ő így nagyon támogatta, nem?
Igen, meg sok pénzt is fordított rá, és át is szervezte, de főleg azért, ugye, mert úgy kezdődött az uralkodása, feltételezem én, hogy meg kellett védenie ezt a birodalmat, amit ő örökségként kapott, illetve aztán még meg is próbálta visszaszerezni Sziléziát, amit az első körben ugye elveszített, de utána ő már a békére törekedett elsősorban is, és mindenek felett. Többé-kevésbé meg is tudta tartani, bár nem mindig, de...
De mégis annak ellenére, hogy a békére törekedett, mégis a sorozást azt ő vezette be, hadmérnök képzőintézetet alapított, és a tiszti iskolákat is ő hozta.
Igen, létre. Igen. Meg hát ugye az oktatásban, ugye még az a másik nagyon híres rendelet a ráció, vagy edukáción is szintén történelem órákat idézve, bár ezt azért hozzá kell tenni, hogy közhiedel ellenpédben nem vezetett be tankötelezettséget, tehát úgy nagyon nem változtatta meg a hazai közoktatásnak a viszonyait, ugye felvilágosult uralkodó volt, de abszolutisztikus, tehát, hogy ő inkább a meglévő viszonyokból próbálta a legjobbat kihozni, és neki az államaparátusához tudta, ha így akar uralkodni, hivatalnokokra van szüksége, és rátermett tehetséges emberekre, tehát ez az egész rendszer, aminek ugye mondjuk, illetve maga a törvény, aminek legnagyobb erénye, hogy először mondta ki, hogy az oktatás az állami ügy, és nem vallási. De hogy ez a iskola rendszer például több felépített, ugye a mérnök képzéstől a tiszti iskolákig azt szolgálta, hogy a már meglévő oktatáshoz jutókból minél több és minél tehetségesebb, és minél hatékonyabb módon termelődjön ki az a réteg, akire neki szüksége van is támogatni akarja. Tehát, hogy nem feltétlenül ki szélesíteni akarta az oktatáshoz való jutás lehetőségét, most remélem történetelen tanárok nem fogják a fejüket, hogy butaságot mondok, de hogyha jól értettem neki, az volt a lényeg, hogy akinek már van ugye hozzájutása azokból minél több, minél magasabb posztokig jusson. De hát ugye a saját kereteit ő például II. Józseffel szemben azért mindig tiszteletben tartotta, vagy tehát, hogy óvatosabban nyúlt ezekhez a régi rendszerekhez, például ugye a rendi gyűléshez és a egyéb kicsit megkövesedett régi szokásokat is azért finomabban próbálta bolygatni.
Igen. És hogyha már így a vallás kerül szóba, nekem például az is érdekes volt, hogy annak ellenére, hogy mennyire vallásos volt, ő volt az, aki korlátozta az egyház szabadságát. Mert hogy így rájött arra, hogy azért az egyháznál sem minden, csak a vallás és az
Igen.
Isten. Tehát, hogy ez
Igen, tehát, hogy Isten tisztelete és az egyház tisztelete, az két külön Igen. dolog, és az például, hogy az uralkodó primátusát ismerje el az egyház, ez számára is kulcskérdés volt, tehát, hogy minden bigottságával együtt azért az egyházat is meg akarta tartani a helyén, ez abszolút így van. És ami másik nekem egyébként nagyon lenyűgöző még benne, túl azon, hogy az uralkodáshoz valami ösztönös érzéssel nyúlt hozzá, hogy valami olyan felelősségtudat volt rajta, és egy olyan munkabírás, ami szerintem legtöbb férfi uralkodóra nem jellemző, sőt azt mondják, hogy utána és előtte, sőt, tehát az egész Habsburg dinasztiában Ferenc József bírt még olyan kitartással és munkamorállal, mint őt, tehát, hogy Mária Terézia napi 4-5 órákat aludt legfeljebb reggel, minden imádsággal és templommal kezdett minden napot, és vallásos szövegek olvasgatásával, de hogy már reggel után ott voltak az akták az asztalán, és hogy ő tényleg minden nagyobb horderejű ügyet saját maga akart eldönteni, szignózni, ellátni, tartományuraknak kiküldtek jelentéseket, személyesen minden miniszteri találkozók, gyűlések, mindennek megvolt a helye, tehát hogy ő tényleg rengeteget foglalkozott. Tehát amit mondtál, hogy egy kicsit ilyen kontrollfriken rajta Igen. tartotta a kezét mindenen, amin csak lehetett, de hogy valami olyan szigor jellemezte a napjait, ami egyébként egy uralkodónál nagyon ritka és meglepő. Még 14. Lajos tartották nagy munkamániásnak egy kicsivel korábban, ő napi 3 órát dolgozott, úgyhogy ahhoz képest ez
ahhoz képest sokkal többet. Meg állítólag minél idősebb volt, annál többet is dolgozott.
Igen, csak ugye neki azért tehát, hogy valahogy jó 10 éven betegeskedett, mielőtt végül elhunyt van, és a vége felé már állítólag a feje sem volt teljesen tiszta, tehát egy kicsit így elkezdte elveszíteni, és a szöme is sokat romlott, úgyhogy ezzel így...
De tudod, hogy miért nem volt beteges?
A hideg miatt?
Nem biztos.
A szörnyű.
Ült a hideg Igen. szobába.
Igen, hogy olyan annyira gyűlölte a meleget, hogy télen is mindig hitt, tehát hogy volt, hogy lesöpörte a papírjairól a hópelyheket, és hogy amikor ő egyszer kis valamiben ült az íróasztalánál, a miniszterek meg téli kabátba járultak elé, hogy valahogy végig kibírják a kihallgatást.
Hogy ez biztos egyébként azért is lehetett, mert ugye idős korára már eléggé meghízott, igen.
Igen, de vannak ilyenek emberek, akiknek ilyen a hőháztartásuk, hogy a meleget ennyire nem bírják meg fordítva, én a hideget nem, ez borzasztó, én ott elpusztultam volna szerintem
az biztos.
Az ő udvarában. De hogy volt benne egy ilyen puritánság egyébként. Tehát, hogy például a lányainak azt írta mindig a leveleibe, hogy ő követi a divatot, pedig így fogalma nem volt róla, és nem is érdekelte. Igazából nem használt pirosítót, pedig hát az volt a non plus ultra kozmetikai szere annak az időszaknak. Ékszereket, nagyon ritkán gyöngyöket hordott, ugye, mint Margaret Thatcher, de hogy az ékszereket amúgy nem szerette, ami gyémántokat, vagy nagyobb, vagy szebb köveket kapott, azt mind a férjének adta, mert ő meg gyűjtette. Halála után megörökölte, ezt meg szétosztott a gyerekei között, úgyhogy volt egy ilyen kicsit ilyen spártai vonás a mindennap, és ez tényleg itt megint Ferenc József jön vissza, tehát valószínűleg nála jött vissza, aztán ez a lelkület viszont nagyon közvetlen volt. Azt mondják még, amit így a jelleme kapcsán szoktak emlegetni, hogy annak ellenére egy nagyon szigorú volt ez a spanyol etikett, ami az osztrák udvarban uralkodott, ami sokat lazított azért életében, hogy azokkal, akiket szeretett, meg közel állt hozzá, de még gyakran a miniszterével is nagyon közvetlen stílusban beszéltet, ezek az uralkodói fellengzős fordulatok és távolságtartása, ez nem volt rá jellemző, és van egy kedves történet, hogy például amikor a második legidősebb fia Lippót már a saját udvarában várta maga örökösének a születését, és akkor megérkezett a levél Bécsbe, hogy megszületett a lánya, és akkor éppen egy színházi előadás zajlott a Burgtheaterben, ott volt az egész udvar és a királyi család, és amikor odaadták Mária Teréziának a levelet, akkor ő így elolvasta, felpattant, felrohant a színpadra, lejtette az előadást, és így felkiáltott, hogy a Lippinek lánya született, és akkor így mindenki együtt ünnepelt, meg éjjelzett vele, és hogy nagyon szimpatikus volt mindenkinek, hogy ilyen közvetlen modorban fejezi ki az örömét, úgyhogy azért ez is ő volt.
Nem tudom egyébként, hogy milyen nagy társasági életet élt, vagy kellett neki élnie, de biztos ez a kártyaasztalnál is megmutatkozott, mert állítólag nagy kártyás volt. És állítólag jól tudott kártyázni, mert rendre elvert a játékpartnereit, és nem azért, mert hagyták nyerni, hanem állítólag tényleg jól
nyert. Igen, egyébként el is ki is nézem belőle,
és nagy összegeket igen. is nyert.
Hogyha jó hadvezér lett volna, akkor biztos, hogy a kártyához is értett. Igen.
Hát, akivel nem volt kedves, az a prágai zsidóknak a vezetője, mert hogy állítólag antiszemita is volt,
igen.
Ha már ilyen fun fact-eknél tartunk. Ő vele egy spanyol falon keresztül volt hajlandó csak beszélni.
Igen, és az egyébként egy annyira megrázott történet, és az így még szinte egy a háború közepén volt valahogy erre gondja, hogy azért, igen, ő tehát, hogy a vallási türelmetlenség az viszont híres volt, és tehát, hogy a protestánsokkal szemben is nagyon kemény intézkedéseket hozott, de a zsidókkal szemben még szigorúbbakat, tehát, hogy a birodalmának az izraelita tagjaival, hogy tél közepén elrendelte például, hogy Prágából az ott élő 50 ezer zsidót azonnal telepítsék, és nem vihetnek magukkal semmit, és akkor még az ottani város vezetők mondták, hogy de hát perség azért, tél közepén gyerekek, idősek, tehát hova menjenek, tehát meg ezt így hogy gondolja egyáltalán, tehát meg hogy ellenőrizik, hogy hova megynek, most már praktikusan beszélnek erről, és akkor így mondta, hogy nem érdekli, menjen mindenki, és akkor már az angol király küldött egy üzenetet, hogy ha azért ilyet már még mostanában már nem szokás csinálni, vagy hogy ez azért túlzás. És akkor így, akkor azt hiszem, akkor volt ez a jelenet, amit említettél, hogy akkor a prágai zsidó közösség vezetője az a szín elé járul, de csak egy paraván falon keresztül volt hajlandó beszélni, még a saját udvara is azt mondta, hogy nevetséges.
Igen. Hát az is.
Igen. De hát ez is valószínűleg ennek a nagyon súlyos bigott neveltetésnek tudható be, bár azért a szélsőséges megnyilvánulások, és azért a gyűlölked is nem álltál tőle távol.
Azt hiszem, hogy minden érdekesebb fun fact-et elmondtunk róla, amit gondoltunk, meg terveztünk. Bár azért nekem még így az öregsége, meg a halál, a halála előtti dolgok ilyen érdekesek. Ugye addigra, amit már említettünk is, hogy nagyon testes lett,
Ennek ellenére öregkorában is minden nap kivitette magát a burk kápolnájába. És ez ilyen nagyon érdekes volt, mert ugye már nem tudott lépcsőzni, úgyhogy így szállították ilyen liftszerű valamilyen szerkentyűvel, és egyszer állított le is szakadt, annyira kövér volt. Mondjuk nem volt nagyon magasan a földtől, úgyhogy nem sérült szerencsére meg, de hogy volt egy ilyen, történt vele ilyesmi. Úgyhogy az ilyen érdekes volt, én nekem még így a halála az ilyen érdekesebb, amikor már nagyon rosszul volt, meg nagyon érezte, hogy most már csak talán órái vannak, vagy napjai hátra, akkor ő például a lányait kitiltotta a halottas szobából, mert hogy nem nőnek való látvány ez. A két fia, József és Miksa voltak vele a halottas szobában, plusz valami rokon, nem tudom, azt így nem említették meg az orvosa, és az egyik fia akarta neki a párnát, azt hiszem, hogy ugye a fekhelyét megigazítani. És akkor, hogy én is olvassak föl valamilyen fölmaradó dolgot, ezt találtam, azt mondta neki a fia, hogy felséged rosszul fekszik, és erre azt mondta, hogy ahhoz elég jó, hogy meghalljak. És meg is halt.
Hát, frappáns és méltóság teljes befejezés.
De egyébként milyen szép, nem?
Szép, igen, nagyon. Így benne van a beletörődése is egyébként, meg a praktikus gondolkodása is egyébként.
Igen.
Szinték vagyunk.
Igen.
Meg egy kicsit ez a beszólogatás is, nem? Úgy így meggondolok, hogy ahhoz elég jól, hogy meghalljak, de még egy ilyen hangsúlyt is hozzá tudok képzelni.
Azért érdekes nő volt ő is.
Az a történelmi figura, akit ha hallunk, akkor így azt hiszük, hogy hát vagy minden, vagy az, hogy mindent tudunk róla, vagy hogy igazából azon az egy-két, nem tudom, tényen kívül, amit mondjuk reemlékszünk, a történelem órál azon kívül nem is történt vele semmi érdekes. Tehát, hogy egy mélyebb vizsgálatot az élettörténete mindenképp megérdemelt.
Igen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy beszélgettünk róla. 2 hét múlva, nem egy MT-s monogramos nővel fogunk beszélgetni, de egy szintén nagyon érdekes nővel, Madame C.G. Walkerrel.
Igen, neki is van monogramja, a C.G. Walker. Így van, és én róla tőled hallottam először, ugye most a Netflixen volt vele egy sorozat, és már róla rengeteg könyvet szereztem már, úgyhogy már folyik a kutatómunka, és róla azt kell tudni, talán mondjuk róla egy-két mondatot, mert előtte én sem hallottam róla, hogy ő volt az első afroamerikai milliómos nő. Aki még, hát épp hogy nem született egyébként rabszolgának, mert hogy ő volt az egyetlen, a legfiatalabb gyerek a családban, azt hiszem, aki már a felszabadítási törvény után született, és majd eláruljuk, hogy miből tett szert egy hatalmas vagyonra csak a saját erejéből.
Igen, úgyhogy tartsatok velünk 2 hét múlva is.
Izgi lesz!
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.